Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Hát lassan mindig így járunk, húsvét hétfőre elfogyunk. Úgy látszik, hogy a nagy ünneplésekbe is bele lehet fáradni. Nagyon köszönöm, hogy legalább ennyien itt vagyunk, és ünnepelhetünk. Ezt a szentmisét ajánljuk fel az üldözött keresztényekért, és ma külön is gondoljunk az áldozatokra, akik nem csak megpróbáltatásokat viselnek el, bár ezek igen nagyok lehetnek, hanem akik az életükkel is fizetnek. Éppen ma reggel a rádióban kérdezték meg tőlem, hogy mit szólok ahhoz, hogy például Európában, de hát ez nagyjából igaz az egész világra, hogy a keresztények értékrendje milyen ajándék azok számára is, akik nem hisznek. Nyilvánvaló. Hiszen a keresztény értékrend azért mégiscsak meghatározza az emberek hangulatát is, és a közhangulatot is. És bizony azért a hitetlen testvéreink arra mindig számíthatnak, hogy van egy pont, ahonnan ők még esetleg tovább lépnek, mert nincsenek olyan korlátaik, mint amilyen korlátokat jelent a mi számunkra a hitünk, a keresztény örökségünk, a keresztény értékrendünk. Erre mindig számíthatnak, hogy mi előbb leállunk, és ezáltal többet engedünk, mert nagy lelkűbbek vagyunk jó esetben. Minden esetre ma ajánljuk fel ezt a szentmisét azokért, az embertestvéreinkért, akik az életükkel fizettek. Most gondoljunk azokra is, akik nem keresztények voltak, de áldozatul estek, és elsősorban azokra, akik a hitük miatt fizettek életükkel. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben az asszonyok gyorsan elsiettek a sírtól. Remegve, de nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak, és íme egyszerre Jézus jött velük szemben, és megszólította őket, üdv nektek! Ők pedig oda siettek hozzá, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, mert ott viszont láthatnak engem. Még uton voltak, amikor néhány őr bement a városba, és jelentette a főpapoknak a történteket. Ezek a vénekkel együtt tanácsot tartottak. Úgy határoztak, hogy sok pénzt adnak a katonáknak, és meghagyják nekik. Mondjátok azt, hogy ének idején, amíg mi aludtunk, oda jöttek tanítványai, és ellopták a holttestet. A tudomás szerez róla a helytartó, mi majd megnyugtatjuk, és kimentünk benneteket. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogy meghagyták nekik. Ez a szóbeszéd mind a mai napig el van terjedve a zsidók között. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, az elmúlt napok nagyon sok kérdéssel szembesítettek bennünket hitünkkel kapcsolatosan, a keresztény üzenet lényegét tekintve. Éppen ezért ezen a mai reggelen, talán akár így is mondhatnám, így levezetésképpen egy-két olyan kérdéssel foglalkozzunk, amik általában az ünnepélyes megnyilatkozásokkor, meg az ünnepélyesebb igehirdetésekben általában nem szerepelnek. Hiszen a húsvét központi üzenete, húsvét hite, Isten szereti az embert. És végeredményben ebből az üzenetből épül fel egy új világ, egy új kapcsolatrendszer Isten és ember között, és új kapcsolat ember és ember között. Hiszen a szeretet olyan igény, amiről nem mondhat le senki. Istennel való kapcsolatunkban vagy ez a meghatározó, vagy nincs kapcsolatunk az Istennel. És egymással való kapcsolatunk vagy erre épül, vagy érdek, kapcsolatok világa, minden emberi kapcsolat. Minden esetre ma foglalkozzunk egy kicsit azzal a kérdéssel, hogyan is juthat az ember, külön-külön mindegyikünk, akármelyikünk, húsvéti hitre. Ugyanis alapvetően el kell oszlatni azt a tévedést, vagy egyáltalán azt az emberi gondolatot, mintha Jézus föltámadása azt jelentené, hogy Jézus folytatja életét közöttünk abban a testében, amelyben az emberi életét 33 éven át élte. Az ember kapcsolata Istennel a hitben egészen mást jelent. Ha most a húsvéti eseményekre gondolok, akkor bizony hatalmas mozgással szembesülünk. Hiszen az asszonyok fölkerekednek, és mennek a sírhoz. Aztán, amikor a hírükkel visszarohannak Jeruzsálembe, akkor Péter meg János szinte versenyt fut egymással a sírhoz. Aztán találkozunk olyanukkal, akik Jeruzsálemnek hátat fordítanak, mint egy elhagyják ezeket a Jézus által megszentelt helyeket, és mennek haza a maguk világába, a maguk emberi világába. Minden esetre az jellemző, hogy sem az asszonyok, sem az apostolok, sem más Jeruzsálemben nem azzal foglalkozik, amit Jézus előre megmondott. Jézus előre megmondotta, az emberfiát megölik, de föltámad. Mintha ezt kitörölték volna az emberek agyából. Az asszonyok miért mennek a sírhoz? Azért, hogy bebalzsamozzák a testét. Drága fűszerekkel mennek oda, hogy a végtisztességet megadják Jézusnak. Az apostolok, akik ott hagyják Jeruzsálemet, csalódottságukban mennek haza. Halálával foglalkozik valójában mindenki. Az asszonyok is, az apostolok is, akik bezárkóznak félelmükben. Holott talán azon kellene gondolkodniuk, amit Jézus előre megmondott. Egy biztos. Nekünk vannak gondjaink, meg problémáink, vannak emberi gondolataink. Ezeknek az asszonyoknak is a legnagyobb gondja az volt, hogy ki hengereti el a követ. És a kő el volt hengerítve. Aztán látják az üres sírt, látják az összehajtott kendőket, mert Jézus mielőtt mi meg tudnánk oldani a gondjainkat és a problémáinkat, megoldja. Egy biztos, húsvéti hitre az ember csak valamilyen fajta találkozás révén juthat. Istennel, Jézussal való találkozás révén, csak hogy ez nem olyan találkozás, mint ahogy itt emberi testünkben egymással találkozunk. És vannak, akik ennek a mindenképpen megváltoznak, akik találkoznak a hit Krisztusával, és vannak, akik egyből hitre jutnak a találkozás nyomán, ilyen volt János, aki Péterrel együtt futott a sírhoz, és ha látta az üres sírt, és neki ez válasz volt. És neki eszébe jutott, és mindaz megjelent a tudatában, amit Jézus előre megmondott, és ahogy a Bibliában olvassuk, látta és hitt. Aztán vannak olyanok, akik késedelmes szívűek, ezt a Emmausba igyekvő két tanítvánnyal kapcsolatosan mondja az írás, hogy késedelmes szívűek. Nem jött vissza nekik Jézus tanítása. Nem tudták fölidézni magukban. Valószínű nagyobb volt a keserűségük. Aztán vannak kételkedők, mint Tamás, akinek nem elég az, amit a két szemével lát. Testvérek, ezekben a húsvéti eseményekben elsősorban az igazi találkozás azért jön létre nehezen, és talán valószínű mindegyikünk esetében a hit Krisztusával való találkozás azért jön nehezen létre, pedig ezen áll vagy bukik a világban, ami keresztény hitünk jelenléte általunk. Mi volt az ok? Az, hogy ezek az asszonyok sem, ezek a tanítványok sem, Tamás talán legkevésbé, nem azt várták az Istentől, nem azt várták Jézustól, amit ő megígért, hanem azt, hogy megváltja őket. E világi problémáikat rendezi. Ugye akkor az ő számukra alapvetően az volt a legnagyobb gond, hogyan tudnának kibújni abból a kelepcéből, amibe bezárták őket a rómaiak. Jézus nem ezért jött. Világosan megmondta. Ő találkozást ígért az embereknek, mégpedig a szeretetben. Oly sokszor beszéltem erről, és talán azok, akik rendszeresen itt találkozunk ebben a kápolnában vasárnaponként, azoknak eszükbe juthat, hogy a mi találkozásaink vagy a szeretetben történnek, vagy nem igazak. Hiszen a szeretetben való emberi találkozásaink is arról szólnak, hogy egymásért vagyunk, egymás életét szolgáljuk, egymás életét gazdagítjuk, és ha igazi ez a találkozás, akkor ajándékképpen, mint egy egymás ajándékai révén megkapjuk ezt az igazi ajándékot, hogy van értelme az életünknek. Tehát, ha első gondolatot ragadjuk meg, akkor azon a húsvéton, az első húsvéton Jeruzsálemben ezek a kérdések foglalkoztatták az embereket, konkréte azokat mindenképpen, akikről a Biblia is tanúskodik. Érdemes azon elgondolkodnunk, hogy Isten hogyan akar minket segíteni a hit útjára. Testvérek, tere szórja az Isten, vagy Jézus, apró jelekkel a mi életutunkat, ha igazán találkozni akarunk az Istennel, meg egymással. Ilyen apró jel az asszonyok készsége, akiknek akkor mindennél fontosabb volt azt, amit ők meg akartak tenni. Ilyen apró jel Péternek meg Jánosnak a készsége. Nem gondolkodnak, hanem a hírre azonnal indulnak. Ilyen apró jel a két tanítvány életében, akik Emmaus felé tartanak, hogy Jézusról beszélgetnek, a történtekről beszélgetnek. A mi életünkben is számtalan apró jel jelenik meg. Készségünkről van szó. Jel, amely arra szólít fel bennünket, hogy tegyük meg azt, amit meg kell tenni a másik embernek. Apró jel, hogy tudjunk odahallgatni, odafigyelni valakinek a szavára, amely szó bennünket jó felé irányít. Apró jel, hogy nem csak azokkal foglalkozunk, amik ebben a világban úgy gondoljuk, hogy megoldják életünk gondját, baját, problémáit, szolgálják az előre menetelünket, a sikereinket. Nincs ezzel baj, de apró jel, ha foglalkoznak, tatnak bennünket azok a kérdések is, amik valamiképpen e világ fölé emelnek bennünket. Azok az értékek, azok az igazságok, amelyek bizonyos értelemben függetlenítenek bennünket ennek a világnak mindennapi nyomorától, gondjától, bajától, érdekeitől. Apró jelek. Azoknak a történetében, akikkel ma találkozunk a húsvét kapcsán, és akik aztán mindannyian húsvéti hitre jutnak, ilyen apró jelek révén történik ez a nagy változás. Persze ugyanakkor azt se szabad elfelejtenünk, hogy ezek néha akadályt is jelenthetnek. Mint ahogy az asszonyok esetében, ugyan ők készségesen tették, amit tettek, amit meg akartak tenni, de valójában a szomorúság ülte meg a szívüket, Jézust siratták. Úgy gondolták akár, hogy ennyi elég. Vagy az a kettő, akit már többetszer emlegetek, mindent hátrahagyott, mert csalódott. A várakozásai nem jöttek be. És mindennek hátat fordítottak. Erre is kell figyelni, mert az embernek megadatik a képesség, hogy rendet teremtsen a jó és a rossz világában. Úgy gondolom, hogy ezen a mai reggelen, amikor a húsvéti eseményekre gondolunk vissza, ne felejtsük el, hogy húsvét egyetlen nagy titka, az üzenet egyetlen nagy titka, hogy az Isten minket szeret. És ha az életünkben megjelenő különböző hatások, jelek segítenek bennünket abban, hogy a szeretet felé orientálódjunk, egy olyan világ felé, amelyet az Isten határoz meg. Ez nem azt jelenti, hogy kivonulunk ebből a világból, hanem pontosan azt jelenti, hogy ebben a világban azokat az értékeket jelenítjük meg, amelyek Isten szeretetéből táplálkoznak. Ami nagyon egyszerűen azt jelenti, nekünk van válaszunk a rosszra. Mert végeredményben a rossz történések süllyesztik el az életünket. Akinek van válasza a rosszra, az nem csodálkozik. Erről sokat beszéltem a szenvedéssel kapcsolatosan. A rosszon nem csodálkozni kell. Aki ezzel szembesül, annak előlegezni kell. Ennek pedig van egy sajátos neve, a megbocsátás. Testvérek, érdemes néha belemerészkedni ezekbe a részletkérdésekbe, hogy az ember valamit megsejtsen Istennel való kapcsolatából és kapcsolatáról a hitben. Kérjük, ezen a mai reggelen a jó Istent, hogy ebben a világban, amely világban ijesztő az erőszak. Az erőszak mindig jelen volt az emberi kapcsolatainkban, még a legmeghittebb kapcsolataink esetében is igen sokszor azon kaphatjuk magunkat, hogy érvényesül az ember erőszakos természete, az ember erőszakos uralkodásra hajlamos természete ebből a világból. Most itt nem csupán a világ erőszakos megnyilatkozásaira gondolok, a gyűlöletre, a kárt okozásra, ember írtja a másik embert, hanem egyszerűen arra, hogy ennek a világnak az arculata csak akkor változhat meg, ha nekünk isteni válaszunk van. Az isteni válasz pedig az Istennel kapcsolatos világban születik meg, és jó esetben, ami egymással való mindennapi kapcsolatunkban jelenik meg. Megfoghatatlan, mégis mindeneket meghatározó. Hiszek egy Istenben, minden hatóságban, mennyek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak erőjében. Kedves testvérek, most, amikor az Úr imádságát imádkozzuk, most éppen a soron lévőkért imádkozzunk. A Srí Lankában megöltekért, akikre gyalázatos módon templomban, többek között templomban törtek rá, és imádság közben gyilkoltak meg embereket, meg szállodákban is, ahogy hallottuk, de kifejezetten a keresztények elleni megfontolás vagy gyűlölet, nem tudom, minek lehet mondani. Én magam is jártam Kolombóban, abban a templomban, amelyet láttuk romokban, aztán Gálban, vagy Galléban, többféleképpen ejtik ezt a városnevet. Ott a püspök úrral is találkoztam, és az ő székes templomában, és ott is ilyen atrocitások történtek. Gondoljunk ezekre a kedves testvéreinkre. Egyébként mi magyarok sajátosan gondolhatunk rájuk, hiszen a cunami után azt mondta egy állami tisztviselő nekem, senki nem segített annyit nekünk, mint a magyarok. Akkor én örömmel azt válaszoltam neki, akkor, mert azt kérdezte, mekkora Magyarország. És akkor a válasz mozott, akkor Magyarország a legnagyobb. Ha a legtöbbet mi segítettünk, többek között a katolikus templomokban történt gyűjtésből három falut építettek föl Gélben, az óceántól egy partjától kicsit beljebb az őserdő szélén. Mi máltaiak kollégiumokat, árvaházokat, óvodákat, nagyon sok mindent tettünk értük. Gondoljunk rájuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod.
könyörögjünk.
Kérünk, Istenünk, árassz el lelkünket a húsvéti szentség kegyelme, hogy mi, akiket az örök üdvösség útján elindítottál, méltók legyünk ajándékaidra, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében, alleluja, alleluja.
Istennek.